aztán a szekularizációs folyamatok és az értékek, viselkedésformák változása, úgyhogy durván egy-egy bő óra jut majd minden egyes témakör bemutatására. Az állammal kezdeném, ugye volt ennek a kurzusnak egy olyan logikája, hogy először kezdtük így, ha úgy tetszik, elemi jelenségeknél a munkamegosztás bővülése, utána a társadalmi differenciálódás, rendszerdifferenciáció problémaköre került előtérbe, és hát a társadalmi differenciálódásnak egyik kitüntetett jelentőségű, a szociológiában ugyanakkor sokáig nem nagyon tárgyalt problémaköre az állam, ugyanis a szociológia az elsősorban a civil társadalom, az állampolgárok, a tömegek, a munkások nyomora, a városi patológiai jelenségek, öngyilkosság, bűnözés, ilyesfajta témakörök köré szerveződött, és maga az állam az nem élvezett kitüntetett jelentőséget. Eléggé leegyszerűsítő felfogások is jellemezték az államról való gondolkodást. Most néhány markáns koncepciót mutatnék majd be, illetve azt, hogy milyen hangsúlyeltolódások vannak. Tehát itt ez az állam, ez tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint amikor belenézünk egy kaleidoszkópba, és ahány forgatást végzünk, annyiféle módon tűnik elő ez a képződmény, és ez részben összefügg azzal is, hogy ez az intézmény ez erősen változó, egy történelmi képződmény kategória, nem létezett mindenkor, és nagy hajlamot mutat a átalakulásra, a koncepciók változása részint a maguknak az államoknak a működésében bekövetkező változásokra vezethető vissza. És hát nagyon fontos azt is érzékelni, hogy akárcsak számos más intézmény esetében igen nagy változékonyságot mutat, tehát különböző országok, nemzetállamok, államai erősen különbözhetnek egymástól. Erre a kérdésre majd még visszatérek. Minden esetre elsőként talán egy Lewis Mumford nevű amerikai szociológus, városszociológus nevét elgondolását említeném. Érdemes, aki meg tudja szerezni, van egy nagyon vastag könyv a városok történetéről, az egy szenzációs könyv, és van egy kisebb tanulmánygyűjteménye, amiben egyebek közt az állammal is foglalkozik, magyarul is hozzáférhető, az Európa kiadónál jelent meg a könyve, az eszégyűjteménye, ahol az államot gigagépként jellemzi. Gigagép. Ugye a mai szóhasználatban ez a giga, gyakran számítógépeknél előkerül, egy óriás gép, ha úgy tetszik. Tehát egy olyan komplex szerkezetként jellemzi, amely rendkívül jelentős erőforrások koncentrálására alkalmas, tehát nagy munkák megszervezésére például. Ilyen szempontból a korai államok is figyelemre méltóak, amelyek például Ázsia bizonyos térségeiben igen jelentős közmunkák megszervezésére voltak alkalmasak, például az öntözéses gazdálkodás érdekében különböző vízgazdálkodási létesítményeket hoztak létre, és hát ez az állam működésének egy igen lényeges aspektusa volt, ugyanígy a védelem szempontjából, gondoljunk csak a kínai nagyfalra, amelyik a maga korában egy gigantikus, máig szinte felülmúlhatatlan építményt jelent. Tehát az állam ez egy olyan komplex gépezet, amely különböző célok megvalósítására mozgósíthatunk. Most a Magyarországon legközismertebb társadalomtudományi gondolkodásmód, ugye évtizedekig a marxizmus volt, érdemes megállni ennél a gondolatkörnél is, amennyiben a marxizmus jegyében alkotók elgondolásai sem mutatnak teljes egységet az államról. Van egy vulgárisabb, közkeletűbb államfelfogás, ami a tömegoktatásnak köszönhetően széles körben elterjedt, amelyik az államot az uralkodó osztályok eszközeként jellemezte elsősorban, tehát egy olyan intézményként, amit a hatalom a termelőeszközök birtokosai kisajátinak tanak maguknak, egyfajta erőszak alkalmazására, a tömegek megfékezésére, a fennálló rend fenntartására alkalmas eszközként jellemzi a marxizmus az államot igen gyakran. Ugye ismeretes az alapfelépítmény fogalma is, tehát ugye a leglényegesebb viszonyrendszer a termelőeszközök tulajdonlási viszonyrendszere, ugyanakkor ezt a viszonyrendszer fenntartó erőként jeleníti meg egy hagyományosan marxista megközelítés az államot. Ehhez képest ugyanakkor Marxnak bizonyos írásaiban egy más típusú megközelítés kerül előtérbe. Itt Marx Louis Bonaparte Timmer 18-ája című könyvéről van szó, vagy politikai eszéjéről. Ugye Louis Bonaparte a nagy első Napóleon unokaöccse volt, aki az 1848-as forradalom után pucs révén került hatalomra Franciaországba, és a Brunner, az ugye a forradalmárok előszeretettel átalakították a világ szimbólum rendszerét, így a hónapok nevét is, a Brüm az közös jelent, Brunner az a közös, vagyis november 18-i államcsíp időpontja. Most ebben az eszéjében nagyon érdekes leírás olvasható arról, hogy a korabeli francia állam, tehát ennek a Napóleonnak a kezében lévő állami képezet sajátos működésmódot fejt ki. Olyan működésmódokat, amelyek a parcellás parasztság érdekeit képviselik. Tehát a francia forradalom idején földhöz jutott kis parasztok érdekeit is védő, azokat különleges kedvezményekhez juttató működésmódok tulajdoníthatók a korabeli francia államnak. És ez azért érdekes, mert akkor tehát ezek a kisgazdálkodók, ahogy ma mondanánk, meglehetősen izoláltan léteztek. Tehát még nem volt igen fejlett tömegközlekedés, nem volt a fejlett hírközlési eszközök, nem szervezték önmagukat osztályá. Tehát nem léteztek olyan erős paraszti érdekszervezetek, mint amilyen például napjaink Franciaországában, amikor úttorlatokat képesek állítani saját kedvezményei kiharcolása érdekében. Ugyanakkor hatalmi meggondolásoktól vezérelve harmadik Napóleon kedvezményekhez juttatta ezt a társadalmi csoportot. Tehát, ha úgy tetszik, az állam egy társadalmi újraelosztási funkciót is felvállalhat magára, anélkül, hogy ezt egy megszervezett osztály kiharcolná magának. Ezt a jelenségvilágot nevezte később a politika tudomány bonapartizmusnak, tehát az, hogy az állam társadalmi csoportoktól függetlenedve is képes bizonyos érdekvédő, érdekképviseleti funkciókat ellátni. Miért érdekes ez a marxi meglátás? Azért, mert a modern állam működése tekintetében észlelhetők olyan tendenciák, hogy az állam elszakadjon az elit csoportoktól, és egyfajta semleges osztályok feletti általános társadalmi jóléte, össztársadalmi érdekeket képviselő funkciók kerüljenek előtérbe. Ez nem egy teljes mértékben, minden országban, minden időben megjelenő tendencia. Vannak ilyenfajta elmozdulások. Tehát ugye a jóléti állam működés módjában például észlelhető számos ilyen jelenségi csoport, amelyik a legalul lévőknek nyújt kedvezményeket, olyan szociálpolitikai rendszereket működtet, amelyek a vagyoni különbségeket kiegyenlítik. Ez a jóléti állam különböző országokban különböző mértékben jött létre a fejlett ipari országok, Nyugat-Európa különböző területei, ugye Svédországban nagyon nagy mértékű újra elosztás valósult, meg más országokban, Angliában lényegesen kisebb volt ez a fajta jóléti működésmód, de van egy ilyen fajta tendencia. Tehát az imént bemutatott jelenségkör azt mutatja, hogy itt időben változhatnak az állam funkciói, előtérbe kerülhetnek korábban nem ismert funkciók. És jelezni szeretném már most is, hogy az állam nem a társadalom fölött lebegő, attól teljesen elkülönülten létező intézményrendszer, hanem egyfelől különböző tömegmozgalmak nyomást gyakorolhatnak erre a gépezetre, és változásokat harcolhatnak ki ennek működési módjában. Másfelől pedig nagyon lényeges aspektus az is, hogy a modern államok egyre inkább a közbeszéd tárgyává válnak, a politikai diskurzus tárgyává válnak, és ebben a diskurzusban az állammal foglalkozó politológusok, szociológusok, publicisták kitüntetett szerepet játszhatnak. Tehát itt van egy fajta nagyon lényeges államról való gondolkodás, amely visszahathat az államra, formálhatja annak jellegét, segíthet abban, hogy háttérbe szoruljanak korábbi elnyomó működésmódok, valóban érvényesüljön egyfajta állami semlegesség, osztályfelettiség, ha úgy tetszik. És ez nem egy egészen új jelenség, például ha belegondolunk abba, hogy Montesquieu-nek a törvények szelleme című munkája egy olyan teoretikus, ha úgy tetszik, államelméleti munkaként is felfogható, amelyik a hatalmi ágak megosztását javasolta, tartotta fontosnak. Tehát azt, hogy elkülönüljenek az államon belül különböző alintézmények, tehát a törvényhozás, az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ágként működjön, a kormányzat önálló hatalmi ágként működjön. Ugye ez bizonyos időszakokban megtérdőjeleződik, ilyen volt például az 50-es évek elejé Magyarország, ahol felszámolták a különböző hatalmi ágak önállóságát, és teljes mértékben a kormányzat alá rendelték az államgépezetet. Tehát az állam működés módját, mint ezt már Bourdieu is újabban erősen hangsúlyozta, élete végén alkotott könyvében, Pascali meditációk, magyarul sajnos nem olvasható ez a könyv, abban a eszéjében hívja fel Bourdieu a figyelmet arra, hogy az állam működésében milyen jelentős szerepet játszik az államról való gondolkodás, az állammal foglalkozó teoretikus művek szerepe nem elhanyagolható, akár csak az állam gépezetben jelenlévő személyek törekvései, céljai, reformintézkedései. Tessék?
Jaj, tévedt, igen, akkor nagyon figyelme ért, hogy ilyen korábban és a szolgálókra is figyel. Pascal, ugye a nagy filozófus és természettudományos téren is jeleskedő gondolkodó, Pascal ilyen.
No, tehát már látjuk, hogy a marxizmus korai, vagy marxizmusnak nevezett gondolatáram korai szakaszaiban megjelenik egy olyan elképzelés, hogy az állam bizonyos fajta távolságot tarthat akár az elit csoportokhoz, vagy más társadalmi csoportokhoz képest. Marx hatalmi politikai írásai, különböző cikkek, amelyeket az Egyesült Államokról, más országok aktuális politikai eseményeiről érdekesek, azért is, vagy írottak, azért is érdekesek, mert ezekben az apró írásokban megjelennek olyan fajta észrevételek, hogy merőben különbözik a porosz állam, amelyik elsősorban a földbirtokos arisztokráciának alárendelt módon működik. Merőben különbözik a francia állam, ahol igen erős a központosítás, és ahol a megyék élén az állami képviselő prefektusok állnak és irányítják a helyi államigazgatási terveket. Megint más jelleget öltött az Egyesült Államokban létrejött állam, ahol nem voltak feudális előzmények, tehát ha úgy tetszik, egy teljesen új alapról építhették fel az állam jellemzőit. Ettől megint csak különbözik a svájci állam, ahol egy federális berendezkedés, tehát kantonok szövetsége révén állt össze az állam épülete, ha úgy tetszik. Tehát itt Marxnál is találhatók ilyenfajta megállapítások, amelyek a szociológia egy másik nagyon fontos, ha úgy tetszik, alapító atyának, vagy egy nagyon jelentős 19. század végi teoretikusának, Dürkheimnek a munkásságában is fontos szerepet játszik. Tehát ő azt mondja, hogy a munkamegosztás fejlődése és a centralizációk teljesen párhuzamos folyamatok, tehát egyfelől van egy olyan jelenségvilág, ami azzal jellemezhető, hogy főként a termelés területén egyre nagyobb fokú specializáció jön létre, ugyanakkor megfigyelhető az, hogy a koordinációnak is egy kitüntetett intézménye kíséri ezt a fajta fejlődési, változási folyamatot, tehát kiemelkedik, ha úgy tetszik, a társadalom testéből, mindinkább elkülönül egy államgépezet, amelyik integráló funkciókat tölt be, koordináló funkciókat, és hát érdekes megállapításokat tesz Dürkheim azt illetően, hogy az állam válik a tárgyalás gondolkodás tervévé. Tehát egy olyan jellemzőjére figyel fel Dürkheim az államnak, ami igazán a 20. században fog kiteljesedni. Tehát, ugye, mint mondtam, a hagyományos leegyszerűsítő marxista felfogás elsősorban az elnyomás, az eliteket szolgáló működésmódokra figyel. Dürkheim már fölfigyel arra, hogy az állam egyfajta tervező szerepet is felvállal, és ez összefügg a technikai fejlődéssel, a komplex ipari társadalmak létrejöttének viszonylag korai stádiumában konstatál olyan tendenciákat, amelyek igazán a 20. században, 21. század elején teljesítsenek ki, amennyiben a modern államok működése egyre inkább feltételezi azt, hogy eltűnő szakpolitikák egész sora bontakozzon ki. Tehát az élet legkülönbözőbb területén szükségessé válik valamilyen felügyelet, valamilyen koordináció. Gondoljunk csak arra, hogy iparosodik az élelmiszerek előállítása. Ugye hajdanán kifoglalkozott azzal, hogy milyen az almatermés, egyedül a gazdálkodó, meg aki megette az almát. A modern komplex társadalmakban, ahol Latin-Amerikából szállítják Európába repülőgépen a gyümölcsöket, hogy a fogyasztó az januárban is ehessen szeretnék Párizsban, ezeknek a működés módoknak a szolgálata érdekében sajátos állami szakszolgálatok jönnek létre, amelyek bizonyos keretfeltételeket állapítanak meg azt illetően, hogy hogyan lehet szállítani élelmiszereket, hogyan lehet tartósítani, mekkora röntgensugárzás és egyéb sugárzás szabad adni a csirkének, amelyik a fogyasztó asztalára kerül. Tehát itt az állam beleszól ebbe a tevékenységbe, ami kizárólag a fogyasztók és a termelők magánügye volt korábban. De ugyanezt láthatjuk az egészségügyben, az állam előírásokat szab meg azt illetően, hogy hogyan lehet egy beteget elvinni a műtőből, hogy ne kavarodjon össze valami, és ne a másik beteget ütsék meg. Tehát a legtöbb részterületén az életnek vannak állami szervező, szabályozó, tervező funkciók. Tehát itt az egészségügy, a szociálpolitika, az oktatás, a munkaerőgazdálkodás, a pénzgazdálkodás, a területfejlesztés, meteorológiai előrejelzés, és még hosszan sorolhatnánk azokat a funkciókat, amelyek egyre inkább szaktudások és állami szabályozások kialakulását teszik szükségessé, és egy megint csak kortárs, modernkori fejlemény az, hogy ezen szakosodott közpolitikák egyre inkább társadalmi viták tárgyává válnak. Mert merőben különböző érdekek, lobby csoportok csapnak össze egy-egy kérdés kapcsán. Van egy energialobbi, amelyik abban érdekelt, hogy minél több és minél olcsóbb energiát állítsanak elő bizonyos technológiákkal, mondjuk nukleáris technológiákkal, és vannak olyan érdekcsoportok, amelyek azt mondják, hogy ezt a kockázatot, amit a nukleáris energia alkalmazása jelent, nem kell vállalni a társadalomnak. Tehát nem szeretnénk megfizetni ennek a technológiának az árát. És ilyen helyzetekben nagyon gyakran az állam egyfajta tárgyalások szervévé válik, ahogy erre már Dürkheim is felfigyelt. Tehát létrehozva azokat a bizottságokat, szakbizottságokat, ahova különböző érdekcsoportok képviselőit meghívják, és ott készítenek tanulmányokat, vitatkoznak róla. Tehát itt a modern állam egyre inkább egy ilyen előrejelzéssel, tervezéssel, bizonyos folyamatok irányításával, akár a technológiai fejlesztésbe való beavatkozással is foglalkozó szervezetrendszerré válik. Ugye a klasszikus liberális álláspont a 19. század Derekán az éjjel lévő állam koncepcióját állította előtérbe. Tehát egy olyan állam, amely bizonyos védelmi, rendvédelmi funkciókat betöl, tehát megvédi az ország határait, elnyomja a proletárokat, ha nagyon lázonganak, de amúgy nem avatkozik be a gazdaság folyamataiba, ez volt az éjjeli állam koncepciója. Most ez napjainkra eltűnőben van, hogy a világ legfejlettebb államai hatalmas technológia fejlesztési programokat dolgoznak ki, finanszíroznak, gondoljuk a NASA-ra, amelyik már a Mars, meg a Vénusz megkódításában gondolkodik, és ennek érdekében hoznak létre ilyen-olyan technikai innovációkat, hatalmas anyagi erőforrásokat, mozgósító programokat. Tehát itt egy beavatkozó, a gazdaság világába is mindinkább beavatkozó, szabályozó államot látunk. Ugyanakkor hiba lenne egy nagy evolucionista elképzelés rabjává válni, azt gondolva, hogy az a fajta államépítő, állami funkciókat átstruktúráló működésmód, amire már az imént számos mondatban céloztam, az visszafordíthatatlan egy irányba menő folyamatot jelentene. Érdekesek ebből a szempontból Keppel elemzései. Aki a jóléti állammal foglalkozó munkájában, magyar nyelven is megjelent ez a könyv 1996-ban Lederer Pál fordításában, a Szociális kérdés metamorfózisa címmel. Egy olyan nagyívű történet-szociológia összefoglalásra vállalkozik, amiből az a kép kerekedik ki, hogy egy olyan korai állapothoz képest, amikor a munkaügyi viszonyokba még nem avatkozott be az állam, tehát a proletárok szabadon köthettek szerződést munkaadóikkal, és szabadon dolgozhattak 16-18 órát a bányákban, ahhoz az állapothoz képest egy szabályozottabb állapot jött létre a 20. század legfejlettebb országaiban, ahol az állam is egyre inkább beavatkozott a munkaügyi viszonyok szabályozásába, mint több előírást támasztva, szorgalmazva azt, hogy működjenek munkanélküliség esetén segélynyújtó rendszerek, betegpénztárak, az egész társadalombiztosítás intézmény rendszerének működtetésében kitüntetett szerepet vállal az állam, előírja a törvényes munkaidőt, megtiltja a fokozatosan azt, hogy 6-8 éves gyerekek 8-10 órát dolgozzanak gyárakban, ez a 19. század elejé helyzet, 40-es, 50-es évek Angliája, Franciaországa, és a 20. század közepére, főként a II. Világháború után a legfejlettebb országokban egy olyan jóléti állammal van dolgunk, amely a munkaerői viszonyok tekintetében szorgalmazza azt, hogy kiegyenlített viszonyok legyenek, viszonylag kiegyenlített viszonyok, hogy ne lehessen akármilyen ok miatt elbocsátani munkavállalókat. Ha elbocsátják őket, illesse meg őket ilyen olyan kedvezmény kikielőzítés. Tehát egy szabályozott munkaügyi viszonyokkal jellemző állam vagy állapot felé történtek elmozdulások. Ugyanakkor ez a Castellini munka különböző részterületek munkaszociológiai elemzéseit összegezve arra a megállapításra jut, hogy a 1970-es években kibontakozó gazdasági átrendeződés, amelyik több iparág radikális leépülését, a termelésnek távoli országokba való áthelyeződését eredményezte, egyúttal a munkaügyi viszonyokban is megtörte ezt a korábbi viszonylag szabályozott állapotot, tehát egy bizonytalansággal, fokozott bizonytalansággal jellemző állapot válik egyre inkább úrrá, egyre több olyan munkavállaló lesz a legfejlettebb országokban is, aki tartósan munkanélkül marad, vagy akinek a foglalkoztatása egyre bizonytalanabb, tehát határozott idejű munkaszerződések köztetnek inkább a határozatlan idejű szerződésekkel szemben. Ki is bontakozik a munkaerő kölcsönzés intézményrendszere, tehát a termelés konjunktúráihoz igazodva a munkaerő kölcsönző vállalatoktól vesznek kölcsön munkavállalókat. Jellemzővé válik az atipikus foglalkoztatás, részmunkaidőben történő foglalkoztatás, szerződéses foglalkoztatás. Ugye Magyarországon is egy eléggé hasonló jelenséggel találkozhattunk, tehát egy ilyen nagyon szabályozott államszocializmus utolsó periódusára jellemző állapothoz képest megnövekedett a számlaadási keretében foglalkoztatottak száma, a ideiglenesen felvettek száma, tehát a tartósan munkanélkül lévő száma. Ezt a változásot azért vázoltam önöknek, hogy érzékeljük, hogy itt nem egy egyenesen előrehaladó fejlődés jegyében gondolhatók el a változások, hanem nagyon nagy mértékben az erőviszonyok, a konjunkturális helyzet, ugye például a munka vállaló pozíciója a munkaerő piacon egy olyan helyzetben, amikor gazdasági fellendülés van, teljes foglalkoztatás, esélye van annak, hogy tartós sztrájkakció gondolkozzanak ki, ha van komoly szakszervezeti mozgalom. Ugye a 70-es évek óta a sztrájk mozgalom jelentősen visszaesett a legfejlettebb országokban. Előtérbe kerülnek az állások megőrzéséhez fűződő követelések, háttérbe szorulnak a bérkövetelések, annak következtében, hogy a multinacionális cégek egyre inkább távoli országokban dolgoztatják azt a munkaerőt, amelyik sokkal kisebb védettséget élvez, mint a centrumország munkavállalói, akik hát elemi létproblémájuk okán kénytelenek elfogadni a legbarbárabb munkaügyi viszonyokat is, amikor is, hát legutóbb láttam kis riportot Dubájról, a turista paradicsomról, ahol a szállodákat úgy olyan munkavállalók készítik, akik Indiából jönnek be, és akiknek a beígért bérnek a töredék részét adják meg, akiknek az útlevelét visszatartja a munkaadó, akiknek tilos sztrájkolniuk, és a többi, és a többi. Tehát itt egy új globális világban megváltozik a szociális állam is, meggyengülhet, megroppanhat a jóléti állam is. Nincs egyenes előremutató fejlődés, derül ki az ilyen állammal kapcsolatos elemzésekből. Dürkheimnek az állammal kapcsolatos elemzései azért is érdekesek, mert látja az állam hipertrófiájából eredő veszélyeket. Tehát hipertrófiának nevezik azt a jelenséget, amikor valamilyen szerv, valamilyen intézmény óriásira duzzad, nagyon eluralkodik. Tehát itt ez egy ilyen természettudományi biológiai analógia, de az állam gépezet esetében is észlelhetők ilyen tendenciák. Tehát az állam ugye az előbb látott folyamatok következtében is nagy késztetést érez mindenféle jelenségcsoport részletes szabályozására, bürokratikus előírások támasztására. Az állam működés módjához hozzátartozik az adófés működtetése, tehát egy rendszeres jövedelemforrás biztosítása ahhoz, hogy az állami alkalmazottakat az állami intézményei fizetni tudják, ahhoz jelentős jövedelmeket kell elvonni az államtól. Ilyen fajta törekvések és az államigazgatás ellenőrizni képes politikai erők törekvései egyesülve eredményezhetik akár az állam totalitárius jellegének kialakulását. Tehát amikor a társadalom fölé emelkedik, a társadalomtól, ha úgy tetszik, mint a teljesen elszakad az állam, egy korlátozhatatlan, ellenőrizhetetlen gépezetté válik, amelynek létrejöttében a kezdetben még fontos szerepet játszhatott a jog például, de olyan állapotok is kialakulhatnak, amikor a jogállamiság lábbal ciprása történik meg modern állami keretek között. Tehát például a nácik kezébe került harmadik birodalom, a német állam működése, ugye nyilvánvaló jogciprások sorát jelentette, egy racionális, modern államgépezet került olyan politikai erők kezébe, amelyek hatalmas tömegeket tettek kiszolgáltatottá, amely államgépezet betiltotta a politikai, szabadpolitikai szervezkedés, véleménynyilvánítás. Most ugyanilyen jelenségeket produkált ezzel egy időben a fiatal Szovjetunió, ahol egy pártbürokrácia és az államgépezetet ellenőrző csoport kezébe került az állam, és hát hasonlóképpen nagyfokú önként eredményezett ennek működése, ugye a Szolzsenyicin által leletezett gulág, ahova több mint 20 millió ember szuknak be, és szolgáltatnak ki, és veszélyeztetik életüket, és amelyik gépezet oly abszurd módon működik, hogy egy időben már saját gyermekeit is felhallja a forradalom, a forradalomnak nevezett állam, ugye a 1941-ben megindult német háború egyik nagyon fontos előzménye volt az, hogy a szovjet katonai vezérkarnak kb. 80-90%-át kivégezték 1937-38-ban különböző perek keretében, tehát az állam gépezet legfőbb támaszát is ki tudja kezdeni, hogy annyira kontrollálhatatlanná válik működése. Tehát itt az állami hipertrófiából adódó veszélyek gyűrthelmi felismerése, hát egy figyelemre méltó teljesítmény, ha figyelembe vesszük ezeket az előbb említett 20. századi fejleményeket. Egyébként, amikről az imént beszéltem, ezek részben egy Buddy Birnbaum nevű szerzőpártól való megállapítások. Akik az állam szociológiája címmel írtak egy könyvet, ebből majd a tematikában látni fogják, egy rövid részlet magyarul is megjelent, de azok a részek teljes mértékben nem olvashatók magyarul, ahol ezeket a politikatudományi előzményeket foglalja össze a két szerző, tehát hogy mit gondolt az államról Marx, mit gondolt ő Dürkheim. Itt érdemes említeni Max Weber nevét is, aki az állam kapcsán egyfajta monopól formálódás, tehát az erőszakszervezetek feletti monopólium kialakulásának mozzanatát hangsúlyozza, és ebben tulajdonképpen nem áll távol a marxi korai, vagy a leegyszerűsítő marxi felfogások, amelyek az államot elsősorban az erőszak aspektusából írják le. A Weber meglátásokat már csak azért is érdemes megemlíteni, mert aztán Rundert Féliát a Civilizáció folyamata című Monstre könyvében, amiről majd a mai délelőtt folyamán egy másik apropóból is szó lett. Ez egy olyan átfogó munka, amelyik az európai társadalmak fejlődését írja le két szempontból. Az egyik az állam kiemelkedése a társadalom testből, a másik pedig a viselkedésformák változása, erről majd később a harmadik egységben fogunk beszélni. Most az első témakör kapcsán Ilyász arra hívja fel a figyelmet, hogy egymás kiegészítő monopólium formálódási folyamatokra érdemes figyelni, amikor az állam genézisét rekonstruálni próbáljuk. Tehát nem csupán az az érdekes, hogy hogyan rendelődnek egyre inkább állami fennhatóság alá a fegyveres erők. A különböző feudális urak szolgálatában álló, illetve maguk a nemesek részvételével zajló hadi cselekmények egyre inkább anakronisztikussá válnak a reneszánsztól kezdve. Egyre fontosabb tendencia az, hogy részrejönnek a professzionális hadseregek, hivatásos, állandó, állami alkalmazásban álló, és egyre inkább egyfajta speciális szakképzés, tisztképzés igénylő hadseregek jönnek létre, amelyek mozgósítani, hasznosítani tudják a az akkori korban kibontakozó hadtudományok és ehhez kapcsolódó természettudományok eredményei. Tehát ugye a fizika fejlődése, ahogy a ballisztikus pályákat, a lövedékek röppályáját egyre inkább elemezni tudják természettudományos eszközökkel, kezdve a fegyverek tökéletesítésének egyre inkább igényli azt, hogy a lőfegyverek előállításában műszaki szakértelemmel rendelkező személyek is közreműködjenek, tehát itt a hadügynek egy fokozódó szakszerűsége, professzionalizálódása zajlik, ugye a védműveket is egyre inkább mérnökökre bízzák, akik igyekeznek olyan erőrendszereket építeni, amelyek bevehetetlenek az ellenség által, és a többi, és a többi. Tehát van egy ilyen monopól képződési, egyben bürokratizálódási, professzionalizációs folyamat a hadügy terén. Most ezzel kapcsolatban Ilyász felhívja a figyelmet, hogy ez arra, hogy ez szorosan kiegészíti gazdálkodással összefüggő aspektusok, tehát az adóbetedés intézményrendszerének kiépülése, azon állami szolgálatban álló bürokráciáknak a kiépülése, amelyek révén el lehet érni azt, hogy a egyszerű emberektől és esetenként a gazdagabbaktól is el lehessen vonni némi értéktöbletet, annak érdekében, hogy az állam a saját alkalmazottait, a saját bürokráciáját, a saját hadseregét, saját belső rendvédelmi erőit meg tudja fizetni. Tehát egy ilyen fajta a gazdálkodásban az adó monopólium fogalmában jelölhető állapot kezd előállni. Ez persze különös korszakokban csak részleges. Hát az állam mellett még létezhetnek egyéb hatalmi központok, például helyi önkormányzatok, melyek szintén jogosultak lehetnek adó gyűjtésére. De hát vannak olyan állapotok, mondjuk a közelmúlt államszocializmusa olyan államként is jellemezhető, ahol valóságos adómonopólium épült ki. Tehát az állam sajátos bürokratikus tervezési folyamatok révén vonta el az értéktöbletet a társadalom minden szegmenséből, hogy aztán gigantikus újraelosztási műveleteket hajtson végre, ugyanakkor tiltotta például a helyi adószedést. Tehát egy tanács nem szedhetett adót úgy, ahogy ma egyes önkormányzatok speciális adókat szedhetnek ki napjainkban. No. Tehát van egy ilyen adóval összefüggő, kompenzációs és monopól képződésként jellemezhető folyamat. Egy másik hasonló tendencia ez a pénzverés monopóliumának kialakulása. Tehát a különböző kisebb területeken érvényes, elég vegyes megítélés tárgyát képező nemességekből készült pénzek helyett egyre inkább jellemzővé válik az, hogy egy-egy nemzetállam területén egy pénz lehet csak érvényes, az uralkodó átmásával ellátott nemesfém alapú pénz, majd később pedig a hasonló bankjegyek. Tehát létrejön egyfajta pénzügyi monopólium. Most ezt a vonalat viszi tovább bizonyos szövegeiben Pierre Bourdieu, ezt már fölírtam a nevét, az állam szelleme című tanulmányában. Ez a szöveg olvasható egy viszonylag újonnan megjelent Bourdieu tanulmány kötetben, a gyakorlatias észjárás, 2002-ben jelent meg, egy itteni nappali hallgató Berkovics Balázs fordításában az a kötet. Nos, ebben van egy olyan tanulmány, aminek az a címe, hogy az állam szelleme, amelyik a szellemi téren megvalósuló koncentrációs folyamatokat állítja az elemzés középpontjába, de mellesleg szóba kerül a joggyakorlás tekintetében kibontakozott monopolizációs folyamat is. Tehát még a feudalizmus korában a joggyakorlás alapvetően helyi szintű volt. Az egyes földesúrak szolgáltattak igazságot, vagy az egyes egyetemek autonóm módon működő egyetemek ítélkezhettek randalírozó diákjaik ügyében, vagy egyes városi helyhatóságok folytathattak le jogi eljárásokat. Bourdieu arra hívja fel a figyelmet, hogy a modern államok megerősödésével párhuzamosan a jogszolgáltatás terve is egyre inkább egy egységes, központosított rendszerbe illeszkednek. Ennek a részleteivel nem terhelem önöket. A lényege az, hogy létrejönnek a kúriák, az úgynevezett mai modern legfelsőbb bíróságok előzményei, amelyek alárendelődnek a helyi, megyei, regionális szintű bíróságok, amelyek számára ezek a bíróságok útmutatásokat adnak, egyúttal a peres eljárásokkal elégedetlen személyek számára fellebezési lehetőséget kínálnak. Tehát a joggyakorlat egységesítését, szisztematizálását, a helyi jogszolgáltatás mind erőteljesebb központi ellenőrzését szolgáló szervekké alakul át a központi szintű kúria nével illetett bíróság, és maga az egész jogszolgáltatás egy egységes rendszerbe olvad bele. Na most a bourdieui elemzés azért figyelemben méltó, ugye eddig jó részt bürokratikus intézményekről, mechanizmusokról esett szó, és kevésbé arról, hogy az államok működésének számos szellemi aspektusa van. Tehát szimbolikus aktusok és ezekhez kapcsolódó beállítódások az emberek fejében élő képzetek is szükségesek. Tehát Bourdieu, aki általában a szimbolikus javaknak igen nagy jelentőséget tulajdonít az elemzésükben, arra a következtetésre jutott, hogy a modern állam működése abból a szempontból is rendkívül érdekes, hogy ez az állam egységes tudatformák kialakításában érdekelt, és ennek érdekében számos eszközrendszert működtek. Egyrészt a felemelkedő nemzetállamok egyfajta nyelvi homogenizációs tendencián is átesnek sok esetben. Tehát a nyelvi szempontból heterogén államokban kialakulnak olyan általában állami támogatást élvező központok, például tudományos akadémiák, szótárakat szerkesztő tudományos vállalkozások, amelyek megpróbálnak rendet vágni a nyelvi sokféleségben, amelyek leértékelik a helyi dialektusokat, elszólásokat, és kijelölik a kívánatos nyelvi normát, úgynevezett művelt emberek köznyelvét, amely nyelven kell majd fogalmazni a jogi szövegeket, amely nyelv egyre jellemzőbbé válik a politikai nyelvhasználatban, a hivatali nyelvhasználatban és az iskolákban. Bourdieu hangsúlyozza azt, hogy az iskolák a kulturális egységesítés kulcsfontosságú intézményei. Tehát olyan intézmények, amelyek segítenek abban, hogy a felnövekvő nemzedékek egyre inkább a központilag preferált nyelvhasználattal éljenek, tiltják a nemzetiségek a regionális nyelvek oktatását sokáig a legtöbb nyugati demokráciában is. Már a francia forradalom dokumentumai közös okolyan olvasható, hogy arról szól, hogy olyan tanítókat kell kinevezni, akik a Párizs környéki nyelvjárást bírják, és ezt anyagilag is ösztönzik, és ezzel párhuzamosan elnyomják a főként Belenzvidékeken beszélt nyelveket, tehát a Franciaország nyugati szférájában beszélt Breton, a Spanyolországgal határos területek baszk nyelvjárását, általában a dél-franciát, a németekkel évszázadokig vitatott elváti nyelvjárás, alapvetően német nyelvjárás betiltása, visszaszorítása történik majd két évszázadon keresztül Franciaországban. Van egy nyelvi homogenizáció. Ehhez kapcsolódóan jelen lehet egyfajta vallási homogenizációs törekvés. Mária Terézia Habsburg állama például preferálja a katolikus vallást, Magyarországon igyekeznek visszaszorítani a református, tehát a különböző protestáns felekezetek vallásgyakorlását, és ennek az iskolai is egy fontos eszköze, ahol lehet a Habsburg állam berendezkedési ancsója a protestánsok iskola alapítási iskola megtartási törekvéseit. Ez esetenként nyers formákat ölt, kihajigálnak az iskolák második emeletét.